Sziasztok, ez itt a Hekkés Rángos 83-as adása, Antenna vagyok, itt van a stúdióban Béla. Szia Béla!
Szevasztok, Béla vagyok!
Illetve itt van még velünk Ninja is. Szia Ninja! Na, így a hosszú nyaralás után nekem az az első, ami így szembe ötlött a hírek kapcsán. Hogy...
Ezt láttad, hogy másodikak vagyunk a Google Podcast cuccban? Humor kategóriában?
Nyilván.
Úgyhogy a mai adásban egy pár szóviccet majd valahogy bele kéne csempészni mindenképpen, hogy ezt a fantasztikus szintet tartsuk.
Majd kivágok valami.
Kivágsz.
Szóval, hogy a nyaralás után az volt az első hív, ami így eléggé megütött a szemem, hogy mostanában nem csak mindenféle klasszikus eszközöket támadnak ransomware-vel, hanem most már kamerákat is. Tehát létezik az a megoldás, hogy DSLR, tehát ilyen tükörreflexes professzionális kamerákba ransomware-t juttassanak fel, ami ugye mit jelenthet? Hát elkattintod a kis nyaralásos képeidet, majd bekapcsolod a wifi-t, hogy telefonra áthúzd a képeket, és hát valaki rácsatlakozik, mert hogy abszolút nem titkosított, nem autentikálás igényes, stb., hanem így fel tudsz felcsatlakozni, és ott a malvert felteszik neked, és már is betitkosították a kamerának az SD kártyáját, amit ugye mit tudsz vele csinálni,
várj,
hát semmit.
Várj, maga az ötlet egyébként zseniális. Tehát ugyebár hol támadunk, ott, ahol a legjobban fáj, és ugyebár nagyon sokaknak a
nem itt fáj a legjobban, tehát az az érdekes, hogy most azt, hogy nyaralásos képeidet elveszíted, na bum, na mi történt? Hát ez van. De most gondolj bele, hogy egy esküvői fotózásnál, amikor mondjuk azt nézzük, hogy a párnak valószínűleg az az egyetlen, reméljük, egyetlen...
a mai világban.
Tehát az egyetlen pillanata, és ott az fotósként is viszonylag nehéz, meg nagy feladat azt elkapni, hogy mindig elkapd a újrahúzásod a gyűrűnek, mit tudom, mik vannak ilyenkor. Tehát, hogy ezeket elkapd, és hogyha mondjuk azokat tudom, betitkosítja, hát te fotósként, mint szolgáltató, akit te kötbével vállaltad azt, hogy már pedig ezt igenis le fogod fotózni, ha azt kell mondd, hogy egyetlen egy képem sincs az esküvőről.
Ez egyébként, most ezt így mondtad, ezt az esküvős sztorit, így gyakorlatilag a gyomrom összeszorult, mert ugye nem, tehát ebben nem vagyok érintett ebben a témában, viszont ilyen projekt dolgokban, hogy amikor valami félre megy, akkor ott fel kell vállalni. És mit tudsz csinálni? Tehát ki se tudod javítani a hibádat. Egyszerűen eltűntek a képek, az esküvőt nem lehet újra csinálni. Nem kell, hogy esküvő legyen, bármilyen eventet, amit neked az volt a feladatod, hogy fényképezd, az eventet nem lehet újra csinálni, neked az volt a feladatod, hogy fényképezzél.
Rontottad.
És ezzel mit tudsz csinálni? Rettenetes egyébként. Maga az elképzelés is rettenetes. Igen, tehát valóban nem feltétlenül a nyaralásos képek, hanem a szakmabeliek, illetve a professzionális fényképészeknek. Hogy történik a megfertőződés?
Ez a PTP protokoll, ez a Picture Transfer protokollnak hívják. Ebbennek van egy USB-s változata is, meg van egy Wi-Fi-s változata is. Aha. Tehát ezt kidolgozták arra, az a szervezet, ami úgy hívja magát, hogy International Imaging Industry Association, ez az IIIA, és ők adtak ki ezt a standardet. Sajnos nincs benne arra vonatkozó információ, hogy autentikáció van-e, tehát hogy felcsatlakozol a hotspotjára az eszköznek, hogyha Wi-Fi oldalt nézzük, és hát minden eszköznek van sérülékenysége, tehát van a Nikonnak, van Canonnak, stb. Itt a cikkben, amit olvastam, ez a Canonnal hoz összefüggésbe, tehát hogy a Canonnal tárgyaltak, beszéltek, ajánlatot, vagy ajánlást tettek, hogy lehet ezt kijavítani, és a gyártól fel is hívta a felhasználói figyelmét, hogy egyrészt pecseljenek.
Pecseljék a kameráikat.
Igen,
ezért mondjuk egy ilyen kameránál mondjuk gondolom, ez nem a 10.000 forintos kamera, itt azért már elhiszem, hogy ezzel már van firmware, meg
az support, összesen van egyébként. Tehát, hogy az összes mostanában hát, analógokon nincs.
De support is, hogy van-e hozzá support is.
Így van, hiszen ez egy professzionális termék. Tehát, hogy egyrészt pecseljenek, másrészt meg nyilvánvalóan, tehát, hogy igen, ez az egyértelműt használt, tehát ne kapcsold be a wifi-t, hogyha nem használod. Tehát ne úgy közlekedj a városba, hogy bekapcsolt wifi-vel a kamerádon, egyrészt meg zabálja az aksit, másrészt meg igenis, tehát, hogy támadható vagy. Tehát csak akkor, amikor kell, és akkor is csak az az időre kapcsolt be a felületeket, ahol támadhatnak, amikor éppen szükséges.
Egyébként van malware is, hogy ez csak ilyen proof of concept szinten létezik?
Itt igazából egy proof of concept szinten létező, tehát ilyen laboratóriumi környezetben tudták bemutatni. Arról nincs szó, hogy valaha ez kihasználása került-e vagy sem, de miért ne? Tehát, hogy alapvetően miért ne? Tehát szerintem egy viszonylag szűk réteg, aki ezzel támadható, viszont ők meg biztos, hogy fizetni fognak.
Hát ez ugyanolyan, mint a torrentnél, amikor ezzel meg volt bütykölve a torrent, ami kifejezetten zeneszerkesztőket, illetve olyan embereket célzott, akik nagy géppel zenét fognak szerkeszteni valószínűleg, tehát ilyen industry software. Melyik volt az a hangvágós, vagy hangefektelős?
Szerintem itt magát a VST szabványba használták ezt, tehát hogy van ez a virtual instrument akármi, tehát ez egy szabvány, vagy egy file formátum, és abba rejtettek el cuccost, mert hogy ezt letöltöd, mert hogy kell. Aztán igazából nem.
És szevasz, tavasz.
Canonnal dolgoztak együtt ezek a researcherök, hogy kidolgozzák a patchet, ott meg is történt, de továbbra is azt mondják, hogy ez egyébként bármelyik másik gyártónál előfordul, mert hogy itt nem maga az eszköz feltétlen a sérülékeny, vagy nyilván az is, hanem maga a protokoll, tehát hogy ez a PTP, ami mondom USB-re is létezik, tehát az USB, amikor feldugod a kamerádat a laptopra, ugye USB-n, akkor valamilyen metódussal azt kell mondja az oprendszernek, hogy én ez vagyok, én ezt csinálom, a képeket így tudod letölteni, a képeket, vagy képeket együtt miket töltsön, ugye exif adatok, stb. És hát ennek az USB szabvány, vagy ezt a szabványt fedi le amúgy ez a PTP.
Egyébként ez egy nagyon klasszikus történet, ugyebár ugyanezzel nyögjük az e-mailezésnek a problémáját, hogy annó, amikor az egy régebbi történet, azóta már azt hinni az ember, hogy okosabbak lettek a szabványfejlesztők, ugye az e-mailnek is az a problémája, hogy semmilyen, pont konkrétan nulla security van bele tervezve az e-mailnek a szabványába, de a HTTP-vel ugyanez, tehát a HTTP az egy fancy file megosztás igazából, de nincs benne session kezelés, nincs benne autentikáció, user kezelés, semmi. Ugye, mert a HTTP teljesen stateless. Na mindegy. Szóval, de ugyanez a történet, hogy valamikor kitalálták valamit, maga az ötlet tök jó, tehát ilyen, kell egy ilyen, hogy hívják, csak nem foglalkoztak a security-től, azzal foglalkoztak, hogy működjön, amit egyébként megértek, tehát fejlesztő szemmel ez teljesen jogos, hogy én csináltam valamit tökre jó, örülök neki én, örülök neki mindenki, és akkor jönnek a szemetek, akik megpróbálnak vele visszajönni, meg elkezdik pöckölgetni, meg böködni, és akkor mindenféle dolgok. Igen, így rontunk el mindent a világban sajnos.
A másik ilyen hír, ami nekem nagyon tetszett, és abban van némi közelsége, ugye a múltamat tekintve, az a Cisco VSM-nek, illetve Cisco-nak a lefizetése, a büntetés fizetése, ilyesmi, mert hogy itt arról van szó, hogy a Cisco nagyon sok amerikai szervezetnek, tehát állami szervezetnek adott el olyan szoftver megoldást, amivel távolról lehet lokációtól függetlenül kamerákat, tehát hogy olyan kamerákat, ami ilyen megfigyelő kamerák, tehát ilyen CCTV-s rendszereknek a kamera képeit lehet lementeni, lemásolni, a kamerákat kibekapcsolni, mozgatni, stb. Tehát hogy igazából menedzselni azokat a kültéri kamerákat, amit az állam kitelepít, hogy megfigyelje az embereket, vagy mit tudom én, tehát amit épületek megfigyeljen, ilyesmi. Ez ott érint engem, hogy én az előző munkahelyemen dolgoztam ilyesmivel, illetve dolgoztam egy olyan céggel, aki állami pénzből és állami megbízása ezt kifejlesztette, és utána viszonylag még a 4G-s hálózat elterjedése előtt lekicsinyítette olyanra, hogy ezt már olyan megoldásokkal lehetett használni, hogy mondjuk foci meccsen többen sétálnak egy hátizsákkal, vagy egy-egy hátizsákkal, és fel se tűnik senkinek, hogy abban egy mobil megfigyelő állomás van. Tehát igazából úgy sugározta real-time a képet, és olyan kameraképet, ezzel mint 20 évvel, tehát hogy nem egy mostani dolog, hogy azzal ki lehetett szűrni olyan gyanús elemeket, hogy mondjuk éppen valakinél fegyver van-e vagy sem. Tehát, hogy
ilyen tömegmegfigyelés
rendezvényeken pontosan. És ez onnan indult, hogy az állami ilyen védelmi autókban, tehát a VIP kísérő autókban, egy 360 fokos, tehát körbe megfigyelő kamerarendszer van, mert hiába vannak ott a testőrök, egyebek, ő nem tudhatja, hogy kivel lőjön kivene, vagy kivel lőhet kivene, tehát odalép valaki az autóhoz, hogy mit tudom én, a Clintonnak megfogja a kezét, vagy megsimogassa, nem tudhatni, hogy ez most egy támadó cselekedet, vagy éppen csak egy rajongó, és tudni kell, hogy van-e nála fegyver. Na most ezek a
vigyázz, támadni akar.
Igen. Tehát, hogy reagáljanak rám. Ugye nyilván senkinek nem célja az, hogy ártatlanokat lelőjön, viszont az meg célja minden testőrnek, hogy megvédje a VIP-et, a Very Important Person-t. Csak hogy mutassam, hogy tudok angolul azért. Nem kell nekem nyelvvizsga hozzá. És hogy ez annak idején nem volt annyira elterjedve, hogy most már egy mobiltelefonban elfér. Tehát alapvetően egy kis kütyűbe, egy gyufás doboz műhelyt, egy kütyűben lehet 360 fokos felvételt csinálni, amivel mindent is lehet látni. Akkoriban ez még nem így volt, tehát akkor nem volt ennyire egyszerű, illetve nem volt az elérhető, hogy ne csak lokálisan lehessen ezeket a képeket látni, hanem mondjuk egy központi monitorozó irodából. Így van, tehát hogy az összes kis lokációból egy helyre továbbítsa. Ezt azóta is használja egyébként a katonasság, és nyilván tovább is fejlesztették, de például olyan tervezőket tudnak lehívni egy ilyen irányító központból, hogy mondjuk bankrablás van, vagy betörés volt, vagy túlszejtés van, és ő lehívja, hogy éppen ki mit lát, hol van, és központi irányításra tudják segíteni a hasztéren a katonákat, vagy a rendőrséget, ilyesmi. Na, és ez annak része volt. Na de, miközben ennek a Cisco-hoz nagyjából semmi, csak...
Csak
elmesélhessem, hogy láttam ilyet, meg használtam ilyet. Nem, tehát a Cisco nagyjából ugyanezt csinálta, vagy nekem van ilyen sejtésem, hogy ezt felvásárolta, de nem találtam hozzá nyomokat, úgyhogy inkább csak feltételezem. És azt elfelejtette így az állami szervekkel közölni, hogy by the way, van benne egy vagy kettő, vagy hát néhány sérülékenység, ami hatására bárki le tudta ezeket a felvételeket tölteni.
Gyakorlatilag backdoorolva van?
Hát gyakorlatilag backdoorolva van.
És nem szólt az ennek az államnak?
Nem szólt az államnak. Ez 2008-ban volt ez a sztori, tehát 2008-ban indult.
De ez alap, de várjál, de ez alap, hogyha van backdoorod, akkor szólsz az államnak róla.
Főleg, hogyha eladtad neki.
Hát igen.
Meg hogyha azóta is eladod neki.
By the way, tesó, itt egy feature.
Nem. Tehát figyelj, ezeket a cuccokat az NSA vette meg, a rendőrség, katonaság.
Hát imádják a backdoort.
Hát de a saját cuccokon ne legyen backdoor, amit... Tehát, a saját segükbe nem akarnak belenézni, hanem itt az a lényeg, hogy ők máséba belenézzenek.
Hát jó, de mindenben van. Hát ők kérték, hogy legyen benne backdoor, mindenben legyen backdoor, hát ebben is lett backdoor.
Na, szóval a lényeg az, hogy ezek a szervek, amik ugye a nemzetbiztonságért felelnek, ezek megvásárolták a Cisco-tól ezeket a rendszereket. Aztán a Cisco-nak egy ilyen alvállalkozója, egy kisebb cég, aki bedolgozott nekik, hát velük szerződést bontottak, mert hát leépítések, blablabla, cost cutting volt, és hát az egyik agent az mondta, hogy de srácok, találtam benne egy backdoort, és kritikus, és stb. Cisco mondta, hogy úristen, köszönjük, hogy ezt megtaláltad, és nagyon hálásak vagyunk érte, hogy kedves Glenn, hogy ezt így sikerült, és természetesen pecseljük, mert nekünk nagyon fontos a biztonság. Aztán hát később észrevette ez az agent, hogy hát nem igazán történt meg a patch. Ezt jelezte a Cisco-nak, aki mondta, hogy nem, biztos, hogy megtörtént. De mi pecseltük, mi szóltunk, mi pecseltük. Majd 2,5 év után feljelentette a bíróságon a Cisco-t, hogy úgy adtak el állami szerveknek ilyen szoftvert, hogy tudtak róla, hogy sérülékeny, és tudták, hogy nem pecselték. Aztán a Cisco ki is, tehát megegyeztek ezen kívül, 8,6 millió dollár összeget fizettek ki, és ebből 1,6 millió lett a Glenné, és 7 milliót kapott az, aki megvette tőlük ezt a szoftvert ilyen kártérítésként. És most már tényleg pecselték.
És már tényleg pecselték.
De tényleg.
És sajnálják.
Nem, a Cisco nem sajnálja. Tehát a Cisco azt mondta, hogy ő nagyon boldog.
Nem sajnálja. Mi? Azt mondta, hogy nagyon boldog?
Azt mondták, hogy nagyon örülnek, hogy ez végre megoldódott ez a probléma.
Te egyébként elhiszem, hogy örülnek neki, mert ilyen régóta húzódott, mert valószínűleg a tökük ki volt ezzel az egész témával, mert kínos is volt.
Volt rá 10 éved. 11, hogy pecseld azt a szart. Majd nagyon boldog volt, hogy végre megoldódott. De nem pecselték, csak kifizették az összeget.
Igen, ráraktuk a kozmetikát.
Így van. Minden bíró kapott egy alusisakot, és Cisco emblémásat.
Egy Cisco emblémás alusisakot?
Igen.
Meg egy bögrét?
Ők egyébként azzal védekeztek, hogy sehol nem volt nyoma annak, hogy ezt valaha bárki is kihasználta volna.
Hát nyilván.
Tehát ők nem láttak arra nyomot, hogy ezeket az exploitokat valaki használta volna, tehát hogy igazából nem is volt semmi baj, hogy ezért nem akarták kifizetni a 8,6 milliót, aztán végül azt mondták, hogy jó, oké, akkor kifizetjük, bár továbbra is azt mondjuk, hogy nem történt kihasználása az exploitnak, de jó, kifizetjük, na, hülyetek.
Hát ez ugyanolyan, mint a bankkártyadatok, amiket elloptak, és nem volt rá bizonyíték, hogy visszaéltek volna vele azok, akik ellopták a bankkártyadatokat. Úgyhogy, ha gyerekek, hát ennyi
ja, van. Úgyhogy ennyit a Cisco backdoorról, de én nagyon örültem de neki, hogy ők örülnek. Tehát én nagyon örültem, hogy ők nagyon glad to resolve this problem, szóval ők teljes mértékben.
Ők most boldogok, de egyébként a szemem előtt van a project meeting 10 évvel ezelőtt, megvan az a videó, az expert videó, amikor mondják a csávónak, hogy nem igaz, hogy nem tudsz, te vagy az expert, nem igaz, hogy nem tudsz egy kék kört zöld tollal rajzolni. Ugyanez volt, hogy bejött a project manager, hogy az NSA backdoort kért mindenbe. És akkor mondta neki az expert, hogy de hát ez az ő cuccuk lesz. Nem igaz, már te vagy az expert, nem érted, hogy mindenbe kérnek backdoort?
Mindenbe is.
Mindenbe? Hát akkor... Akkor legyen benne backdoor. Hát Istenem. Hát a projekt ezt kéri.
Én meg a Cisco-st látom magam, mert az a lángokba ülő kiskutya, hogy
ja, igen, it's fine.
Semmi gond.
This is fine. Jaj, várjál, izék mit mondtak. Igen, a Facebook hír, várjál, ezt ide tudom csatolni. Figyelj. A Facebook hír. Ugye, bár erről beszéltünk most már relatíve, egy pár szó felreppent a Telegram csatornán is, és képzeld el, hogy ezen a héten reppent föl Telegram csatornán, és ezen a héten fogunk róla beszélni.
Kértétek és megadatik.
Nem kérték.
Kus.
Kus. Én kértem, hogy beszéljük aktuális dolgokról. Ugye már mi volt a Facebook hír? A Facebook hír az volt, hogy kiderült, hogy vannak kontraktor, mi az a kontraktor magyarul?
Szerződéses.
Vannak a Facebooknak szerződéses emberei,
igen.
Akik azzal foglalkoznak.
A külső vállalkozó.
Külső vállalkozó, pontosan a külső vállalkozó.
Az egyéni vállalkozó.
Az egyéni külső vállalkozó, kontraktor.
Az amcsi katások.
Azok. Hogy hogy hangüzeneteket hallgassanak. És ugye bár ez van a címben, mindenki fel van háborodva. És ugye bár mi ez a transcribe feature. A izében.
Ez a felirat készítés.
Én ezt életemben nem használtam. Ez a Messengerben van állítólag.
Így van, így van.
Te láttad ezt?
Nem, tehát minket nem érint, hiszen magyar nyelven nincs ilyen.
Igen.
Tudtam legalábbis. Viszont
de hogyha nem angolban használ, ez mit jelentene? Tehát ez mi a feature?
Az a feature, hogy te látássérült vagy.
Igen.
Nem, ez te hallás... Nem, ez buta...
te hülye vagy.
Ez butaság.
Ez butaság.
Mert nem beszélünk csúnyán.
Nyilván.
Tehát mondjuk egy hallássérült vagy,
igen,
és küldenek neked egy voice message-et.
Én nekem küldenek.
Hallani nem. Fogod?
Nem fogom.
Visszaérsz neki, hogy mit mondjál valami, ne csak csinálj. Tehát igazából az azért van, hogy a voice message nagyon sok esetben, tehát nagyon sokan használják külföldön. Németek így működnek. WhatsApp lenyomja, belebeszél, elengedi, elküldte. Tehát nem gépel, az aha, lassú. Nem hívja fel, mert a telefon ugye az real time, nem biztos, hogy másiknak ideje van, ezért ők egymásnak hangüzenetet küldenek. Tehát amit te legépelsz nekem Telegramon, azt ő felmondja. Ez nyugaton egy tök bevett szokás, tök jól működik, amúgy szerintem nagyon jó és gyors és működik, tehát ilyen egyszemélyes beszélgetésekre tök jó. Nekem például így a Németországban élő családom, tehát az apukám, öcsém és stb. Ők azt szokták, ilyen van ilyen családi chat, és hogyha valamelyikkel történik valami, és akkor osztani, akkor elmondja egy percben, elengedi, és akkor mindenki tudja, válaszolnak, stb. Ez annyira felkapott lett, hogy mostanában például az Apple az azt csinálja, hogy ő is támogatja saját SMS küldő, vagy hát én üzenet küldő szolgáltatásában a iMessage-ben ezt a feature-t, tehát lehet küldeni hang- és képüzenete, vagy videóüzenete is, és ott már az van, hogy amikor te kapsz egy üzenetet, akkor jelzi, hogy jött egy hangüzeneted. Nem kell feloldani a telefon, csak a fülethez teszed, mint a telefonálnál. Elmondja, pippel egyet, válaszolsz, és elteted a telefon. Tehát nem is kell még gombot sem nyomni, tehát hogy ezeket ráépítenek.
Egyre jobb a workflow.
Igen, illetve ezt keleten is nagyon sokan használják, tehát Ázsiában is. És gondolom ezért van az, hogy a Facebooknál is sokan használnak hangüzenetet, és az, hogy az akadálymentesítés megtörténjen, hiszen ugye ez nagyon fontos a Facebooknak, hogy mindenki tudja az ő adataikat, nem, mindenkinek az adatait el tudják lopni,
igen,
ezért a hallási hülteknek teszik meg azt a szívességet, hogy feliratozzák szépen.
Igen, és állítólag, ugye meg azok az emberek szólaltak föl, akik ebben ezek a kontraktorok, ezek a katások, szólaltak föl, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy, hogy ezeket az üzeneteket nekünk hallgatni kéne. Ugye, mert mi azt milyen körülmények között, ugye, mert ők anonim módon kapják meg ezeket az üzeneteket, amiket ők hallgattak. Tehát ez nem úgy történt, hogy mit tudom én, hogy Kis Bélának itt vannak az üzenetei, Judy, légy szíves, hallgass meg az összeset, és nézd meg, hogy...
Ez olyan, mint a CAPTCHA, ugye, hogy van a Google-nél, amikor tanítod az algoritmusokat, meg a mesterséges intelligenciát, hogy az a CAPTCHA, hogy a képen jelölt be a biciklis részt. És akkor te bejelölöd, hogy a képen hol van bicikli, vagy mondjuk lámpa.
Igen.
Na ezzel igazából őt tanított. Igen, hogy, igen, tényleg ez lámpa. Azt mondta az ember, hogy ez lámpa, akkor ezentúl ez lámpa lesz.
Te most utánozni próbálsz. Nem vagy vicces.
Tehát, hogy igazából nem látod a teljes képet, nem látod a kontextust, nem látod, hogy ez kinek milyen fényképe volt, te látsz egy képet, és bejelölöd a biciklit, pont. Na így van a hangüzenettel is a Facebooknál, hogy kapsz egy hangüzenetet, nem tudod kitől, nem tudod miért, nem tudod, hogy mi az előzménye, mi a... azt megkapod, lefordítod, egy legéppelet, elküldöd, csá.
Igen, és egyébként a sztori az az, hogy állítólag, tehát ugyebár állítólag ez minőség ellenőrzés miatt történik, és az a durva, hogy ezt még talán el is hiszem. Egyébként, hogy mivel, hogy tehát fordít az AI, és honnan tudják ők, hogy az AI tényleg jól fordít-e mindig? Ezért kell ellenőrizni.
Pontosan.
És ezért van az, hogy ezeket a katásokat, ezeket az embereknek az a munkájuk, hogy hallgassanak üzeneteket azoktól az emberektől, akik ezt a transcribe, ezt a fordítást kérték, és minőség ellenőrzés céljából ők nekik is le kell írniuk azt, amit ott hallottak. Egyébként a poén az az, és itt jön az előző, a Facebook azt nyilatkozta, mert ez így kiderült, és a probléma az az volt, hogy ezt sehol nem közölték azokkal az emberekkel, akik használják ezt a transcribe feature-t, hogy ezt valaha is, bármikor másik humanoid emberek hallani fogják. Tehát ez nem volt benne, ettől függetlenül van egy olyan rész az EU-lájában a Facebooknak, hogy más külső kontraktoroknak odaadhatnak bizonyos adatokat. Ez már ilyen jogi mambo-jambo, úgyhogy ebbe bele sem megyünk. Van ott valami, de ez így explicit, tisztán, fehéren-feketén nincs benne, hogy vannak más emberek, akik hallgathatják azokat az üzeneteket, amiket te kapsz, illetve amiket te küldesz, ezzel a feature-rel megjelölve. De mivel hogy ez így kiderült, és nagy baj van, nyilatkoztak, kapaszkodj, fogd meg a széket, én majdnem leestem, ettől függetlenül, ők múlt hét óta nem használják.
Ja, jó.
Mondták ezt csütörtökön.
Figyelj, teljesen oké.
Tehát nyugalom, mindenki megnyugodhat, múlt hét óta nem csináljuk. Úgyhogy ez volt.
Azt gondolom, nem mondták, hogy meddig használták.
Nem, hát valószínűleg egészen idáig pontosan, de múlt hét óta nem. Oké? Tehát mindenki megnyugodhat, ki van kap, nincs ilyen dolog már, múlt hét óta nincs. Ettől függetlenül, hogyha visszatérünk a realitás talajára, annak érdekében, hogy ezt a feature-t továbbra is tudják szolgáltatni, tehát valamilyen minőségellenőrzés kell, illetve valahogy az AI-t fejleszteni kell, tehát az AI-nak ugyebár az AI úgy működik, hogy megmondod neki, hogy mi a rossz és mi a jó, és ő a jóból tanul. Hogyha tudja, hogy ez jó, ezt most jól csináltam, akkor legközelebb is így fogom csinálni.
Jó, hát rosszból is, de...
Rosszból is, persze, igen, a rosszból is tanul, de el kell tudnia dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogyha csak önmagától nem fogja tudni, tehát ezért kell emberi input egy bizonyos szinten. Tehát meg kell mondani neki a szabályokat. Egy játéknál ez egyszerű, tehát amikor sakkozni vagy gózni tanítjuk, akkor megmondjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és onnan ő már kitalálja, hogy nyertem vagy nem nyertem, de egy nyelvfelismerésnél ez nem úgy működik. Tehát itt azért kell emberi beavatkozás néha. Én ezt értem egyébként.
Az a baj ezzel, hogy itt azért kontextus is hiányzik néha, mert azért nagyon sok mondat, vagy nagyon sok szó, én ezt a helyzetnél szoktam látni a sorozatoknál, hogy amikor úgy fordítják a feliratot, hogy nem nézi valószínűleg, és lefordít egy szót egy teljesen másik jelentéssel, mert hogy a kontextus nem ismeri. Igen, de mondjuk ez a kisebb baj, hogyha így téveszt a gép.
Az egész buli egyébként onnan indult el, hogy ugyebár az Alexánál volt az, hogy ott kiborult a Billy az Amazonnál, ahol kiderült, hogy ott is valami ezrek, valami több ezer ember volt csak azért foglalkoztatva, hogy ezeket az üzeneteket hallgassa. Most ezt ide nem keverjük bele, nem tudjuk, hogy ott az Alexánál pontosan mi történt.
Jó, de az Alexának nagyon is jó a hangfelismerése, tehát hogy
mert ott ül valaki meg.
Ennek oka van? Nem, de ez komolyan, tehát hogy akkor tud nagyon pontos lenni, hogyha ezt betanítják, és hát ennek ez a folyamata. Tehát aki Alexát használ, az igenis köszönje meg azoknak a szegény áldozatoknak, aki elvesztette a privacy-ét emiatt.
Igen, valamit valamiért. Valahol fel kellett áldoznunk a privacy-t annak érdekében, hogy az Alexának nagyon jó legyen a hangfelismerése.
Ön létezik, illetve, hogy privacy holocaust, vagy jönnem le is.
Élünk benne. Most itt vagyunk a privacy holocaustban.
Ahogy még azt akartam így mondani így a Facebook EU-la kapcsán, hogy az ilyen mindig van ez a klikkelős, végigolvasod a hosszú wall of textet, majd a végén elfogadod ezt a, mi az end user agreement-et?
End user agreement, igen. Legal agreement.
Na ez igazából így a jogi témáknak az előcsarnoka, az EU-lája, mint aula.
Aula. Jó, oké. Okay. Érzem, ahogy lépésről lépésre feljebb haladunk a humor kategóriában.
Abszolút.
A Google.
Ahogy lejjebb csúszunk.
Mi az a Google?
Hát a Google-nek a podcast listájában...
Ennek nincs valami neve, Google Cast, vagy valami?
Nem, podcast.
Podcast.
Mert
nagyon,
mert,
nagyon találó. Azért szuper.
Azért, mert mindent másolnak, és az Apple-nél is podcastnek.
És ez akkor is az lesz.
Na, de úgy, van igen. A Spotify, ahol egyébként podcastnek hívják.
Kivételesen. Csak hogy ne keverjük össze.
Amúgy azt hiszem, hogy Google Podcast a hivatalos neve, hogy azért mégis eltérjenek az Apple-ös megszólítástól. De jó, tehát ez igazából, ha jól tudom, a Google-nek az a library-je, amibe a podcast hostokat, podcasteket tartják. Ilyenekben mindig van egy ilyen kategorizálás. Az Apple az most terjesztette ki, tehát ő behozott új kategóriákat, eltüntetett régieket, tehát hogy ott volt egy ilyen kicsit összemosás, meg kiterjesztés, és igazából itt most a Google vagy a Google listában megjelentünk második helyen a mi régiónkban szerintem, ez csak a mi régiónk volt.
Erősen meglepődnék, hogyha nem csak a mi régiónk
lenne. Második helyen a comedy kategóriában, úgyhogy innentől is felszabítva, vagy felhatalmazva érzem magam, hogy szalszó vicceket mondjak, mert hogy ez előre viszi a podcastet. Legalábbis a Google doidjainak, hogy nem tudom. Ja, viszont, hogyha már itt feedbackek és visszajelzések, ugye volt egy olyan kezdeményezésem, hogy beolvasom azokat a feedbackeket, amit kapunk iTunes-on, és ha jól emlékszem, akkor itt a Béla for President-nél álltunk meg, tehát az még nem volt.
Béla for President, nagyon jó. Jó, most így Trump után.
Így van. Béla for President, ez a cím, és a szertáros után találtam ide, csak így tovább. Ami tök jó, és köszönjük, hogy itt vagy. Aztán Cool Session, jól nyomjátok.
Jó.
Ez Nagy-Britanniából érkezett. Aztán igényes IT-biztonsági podcast, szerintem félreírta.
Szerintem ez már volt, ezt az igényest, ez már akkor is túlzásnak
érezte. Ez új, ez július vége.
Köszönjük.
IT aktualitások haladó embereknek által is nem tudok olvasni, ő nem tud írni. Fogasztható minőségben. Tehát fogyasztható minőségben, remek kis podcast, csak így tovább, srácok. Köszönjük. Csak így tovább, ha fogadtok, na itt most én nem tudtam olvasni. Itt az a lényeg, hogy egy hallgatónk azt a feedbacket adja, hogy ne vágjunk egymás szavába. Ez egy nagyon jó feedback egyébként, és szeretnénk figyelni. Ha így a beszélgetés közben nem is, akkor majd a vágóasztalon jobban fogok azt figyelni, ne vágjak egymás szavába, vagy más szavába, úgyhogy ezt mindenképpen köszönjük. Aztán jön a fekete leves. Itt kaptunk egy kétcsillagos értékelést, ami mindig fáj.
Fekete leves az rossz. Rossz leves. Miért fekete leves? Miért nem lehet az fehér leves, jó? Az nem rossz, fehér leves?
Nem, a fekete leves, az a kávéhez szokták mondani, hogy az a fekete leves. És az átlagos kávéfogyasztás tekintve a fekete leves, tehát a kávé az rossz. Mert aki nem úgy iszza a kávét, ahogy én, az nem jó. Mindegy. A téma, a cím. Évődő telepi kamaszfiúk rótolkja. Ez a hekkis lángos. A téma érdekes lenne, a podcasterek értenek is hozzá, csak kár, hogy el van rontva Béla kaffogó, erőlködő, mutáló kamaszfiús rögcsélésével, emiatt leiratkoztam. Ha komolyabbra vennék a formát, hallgatható lenne. Nem ártana még egy angol tanfolyamra is elugrani, nekem meg egy olvasó tanfolyamra lassan. Ebben a szakmában elengedhetetlen lenne. Nagyon szépen köszönjük ezt a feedbacket. Azért fontos ez, mert hogy nem szeretnénk komolyabbra venni, és nem szeretnénk azzal foglalkozni, hogy öltönyös, nyakkendős emberként ülünk itt, és felolvassuk a híreket. Ezt megteszi nektek Alexa, vagy megteszi nektek bármilyen Google asszisztens. Fontos az, hogy visszajelezetek, de ez egy olyan visszajelzés, amivel nem tudunk tovább.
Én egyébként egyetértek vele. Tehát engem is, én is idegesítem magamat, és én sem szeretem a hangomat, de azt írta, hogy értünk hozzá?
Azt írta, hogy értünk hozzá.
Na, hát ez, és ezzel is egyetértek.
Én nem. Egyébként én nekem a nevetéseddel nincs bajom. A szuszogásoddal.
A szuszogásomat azt utálod. Igen, tudom, jó van.
Igen, tehát hogy sajnáljuk, hogy emiatt nem tudsz minket hallgatni, kedves Adrifter, de van ilyen. Tehát, hogy én azt teljesen megértem, hogy podcast hallgatásnak nagyon fontos kelléke az, hogy valaki a hostokkal szimpatizáljon. Tehát én nem tudok úgy podcastet hallgatni, hogy nem tudom elviselni azt, aki beszél. Tehát ez egyértelmű. Sajnos van ilyen, hogy nem jövünk be valakinek, úgymond én is kaptam már hasonlót, de ez nem iTunes recenzió formájában érkezett, hanem valaki ninján, aki írta, hogy én meg ilyen úgy beszélek, mint aki nem látott még mikrofont. Lehet. Ott szerintem valami félre csúszott. Ott nem, mindig a narcisztikusra húzom, lehet, hogy az vagyok azért.
Ne. Engedd el.
Na mindegy. Úgyhogy nyugodtan tovább, és negatívot is, pozitívot is szívesen fogadjuk, igen, és megfontoljuk, és ami olyan, azt meg is tartjuk. Na de, a következő hír, amit én hoztam nektek, ez a nyomtatókkal kapcsolatos sérülékenység. Nem fogom teljes mértékben kifejteni és mélyre menni, mert nem ez a lényeg ennek a hírnek, hogy kifejtsük, hogy hogyan lehet a nyomtatókat feltörni, meg hogyan lehet nyomtatókkal játszani. Igazából arra akarom felhívni a figyelmeteket, és erre akarja igazából a Dark Reading oldal is, hogy vannak azok az eszközök, ami ott van a cégnél, most nagy cégeket nézve, vagy akár az otthoni nyomtatód is, ami nem tekinthető IoT eszköznek. Tehát igazából úgy tekintünk rá, hogy ez egy nyomtató. Alapvetően ott van.
Mert akartam is mondani, hogy olyan rég nem volt semmilyen nyomtatós hírünk.
Így van. A utolsó talán
annyira természetes a nyomtató.
Az utolsó az volt a YouTuber csávó, hogy hívják?
PewDiePie.
PewDiePie-nak volt, hogy ugye...
Vagy a nyomtatókra kitolták a izét, és az is nyomtatós sérülékenység volt. Bizony.
Na, itt a lényeg az, hogy azok az eszközök azok ott vannak, és azt hiszük, hogy azok nyomtatnak, meg esetleg szkennelnek, és köszönjük szépen, jól vannak. De ugye ez nem feltétlenül ezt jelenti, vagy nem egészen így van, hiszen valahogy a nyomtatókra be is kell jelentkezzünk, főleg ilyen céges környezetbe. Nem úgy van, hogy bárki nyomtathat bármennyit, hiszen akkor nem tudom, ki kéne vágni a fél világ ősedeit, hogy legyen elég papír hozzá, meg ezeket ki kell számláztatni, blablabla. Tehát vannak azért ezek mindenféle okosságok, meg akkontok, amik mondjuk lehetnek sérülékenyek, mert hogy tudjuk azt, hogy azok ott elhője, akkor ellopjuk onnan. Illetve belógnak fél lábbal a hálózatba. Tehát, hogyha mondjuk valaki management szoftverrel, vagy egy sérülékeny management szoftver segítségével felcsatlakozik a nyomtatóra, a lába az benne van a cég hálózatában, és akár még azt is meg tudja csinálni, hogy amit a nyomtatóra küldünk, ő azt elolvassa, megkapja, használja, lementi. Ez az érdekes, hogyha egy, nem tudom, könyvelésen lévő, vagy olyan helyen, ahol szerződéseket nyomtatnak, hát az úgy elég ciki, hogyha más is megkapja ezt.
Ups.
Ami nagyon biztonságos. Na és erre akarja felhívni a figyelmet az NCC Group, ami egy researcher csapat, és megvizsgáltak nagyon sok nyomtató márkát, mégpedig hatot, azt hittem kettőt.
Nagyon sokat! 502-t.
Megvizsgáltak hat nyomtató márkát, ami kb. Így a legnagyobbak, tehát ilyen HP, Rudder, Kyocera, vagy Kyocera, nem tudom, ezt sose tudtam kiejteni, Lexmark, Ricoh és a Xerox. Amúgy szerintem így vannak a nyomtatók, meg vannak a fekete-fehér nyomtatók, a Brother, a tesó nyomtatók.
Word.
A bro nyomtatók.
Bro nyomtató.
A brótató.
Szerintem most Balázsékat lehagytuk. Csá! Tudod, visszafele ittegettünk.
Igen. Na, komolyodjunk meg egy kicsit. Szóval, hogy ezek a nyomtató márkákat vizsgálták, és mindegyiken kerestek sérülékenységet. Most összesen 49 sérülékenységet találtak ezen a 6 gyártón, ami sok esetben azért ilyen cross exploit, vagy sérülékenység, mert hogy másikon is megjelent ugyanaz. És talán a legjobb, ha jól emlékszem, az a Lexmark volt talán, hogy csak kettőt, tehát hogy ilyen csak kettőt csak. Találtak. Tehát olyan nem volt, amin ne találtak volna.
Jó, hát aki keres, az talál, ezt már jó párszor megláttuk.
Ezeket egyébként le is jelentették, készülnek a patch-ek, természetesen update-elni fogják, de igazából ez is olyan, mint a Windows, hogy így folyamatosan jönnek rá patch-ek, mert hogy folyamatosan találnak sérülékenységet, szóval itt nem az a lényeg, hogy most ezeket befoltozzák a gyártók, hanem az a lényeg, hogy ti, mint felhasználók, figyeljetek arra, hogy ezek az eszközök igenis ott vannak a hálózatban, és figyeljetek rá félszemmel, hogy azért mit küldtök erre, és mikor hagyjátok bekapcsolatot. Most egy otthon nyomtatót tekintve, van annak értelme, hogy te mondjuk innen a távolból egy utazás közben tudjál otthon nyomtatni valamit? Fontos ez? Valamikor igen egyébként, de általában nem. Tehát az, hogy most hazamész a laptopoddal is úgy nyomtatsz, vagy mondjuk interneten keresztül nyomtatsz, én nem feltétlenül látnám értelmét, de nyilván akinek use case az használja, egyébként megkapcsoljátok így. Egyrészt legyetek zöldek, tehát hogy semmiképpen se használjatok bekapcsolva, vagy semmiképpen se tartsatok bekapcsolva egy elektronikai eszközt, ami fogyaszt, feleslegesen. Másrészt meg hát biztonságosabb így.
Az a durva egyébként, hogy nagyon sokszor ha az útmutatót követed, ami a setup útmutatót, tehát hogyha nem vagy gyakorlott mondjuk a témában, ugyebár ez mindig ezeket a dolgok, mindig azokat az embereket érintik, akik az adott témában nem érintettek. Tehát mondjuk a nagymamám vesz egy nyomtatót, nem is tudja egyébként, hogy van rajta mondjuk wifi, de azzal kezdődik a setup guide, hogy otthon csatlakoztasd föl a saját wifi hálózatodra a nyomtatódat, és mondjuk így setupold ezen keresztül. És már is ott van. Tehát nem is, lehet, hogy a nagymamám nem is tudja, hogy USB-vel rá lehet csatlakoztatni például. Ezért, mert a setup guide az ezt mutatta, mert ez volt nekik a legegyszerűbb, mert mondjuk nem kell szarakodni a driverekkel, meg mit tudom, mert egyszerűen csak csatlakoztasd föl wifi-n, és csőváz. Ettől függetlenül akkor ott lesz a hálózatodon, és esetleg UPnP-vel még ki is lóghat az internetre, és már is kész a probléma. Igen. Egyébként a nyomtatók azok sok-sok éven keresztül, hát nem azt mondom, hogy de problémát jelentettek, akár céges környezetben is, mert a penetration tesztereknek a fizikai behatolásnak általában a nyomtató volt az első számú, illetve a legkirályabb behatolási pont. Mit jelent ez az, hogy te oda mentél egy helyszínre, ahol mondjuk penetration tesztet kell végezned, fogtad, kihúztad a nyomtatóból a hálókábelt, rádugtad a gépedet, és benn voltál a hálózatban. És hiába volt a hálózaton mindenféle ilyen IP, megszűrés, meg ilyenek, a nyomtatókat általában nem tudták így kiszűrni. Vagy nem figyeltek rájuk, vagy stb., vagy a nyomtató egyáltalán nem is támogatta. Nagyon sokáig nem támogatták ezeket a security feature-öket a hálózati nyomtatók, vagy be se volt állítva, nagyon gyakori. Szóval az esetek nagyon nagy százalékában a nyomtató volt a belépési pont a céges hálózatba.
Hát a másik, ami miatt ez tényleg így van, hogy ahol nagy céges hálózatba, tehát ilyen nem tudom, főtáv, MOL, egyebek, ahol használnak még faxot.
Oh, igen.
Tehát ahol mondjuk már az okosabb a megoldás, tehát hogy nem úgy faxolnak, hogy fax készülékkel, fizikai és telefonvonallal, hanem ugye van ez az e-fax, elektromos fax, nem tudom most mi a helyes kifejezés hozzá, és ott fax szervereket használnak. Tehát magyarul te a nyomtató, vagy te a faxot, azt nem egy papír alapú valamiben kapod meg, kinyomtatva, hanem te ezt elektronikusan fogod a posta fiókodba, a Lotusba, vagy Exchange-be, vagy bármilyen ilyen e-mailbe megkapni. Viszont hogy tudsz küldeni? Tehát ugye van az, hogy megírod a dokumentumot és elküldöd faxként, vagy van az, hogy ki kell nyomtasd és alá kell írd, és ilyenkor ugye ott van a nyomtatóhoz hozzácsatolva már ez a szoftvercsomag, hogy te ne kelljen ott bénázzál össze-vissza, hogy előbb a gépedet másolod fel onnan, mert ugye akkor sérül a hitelessége is. Ott azt kell csináld, hogy kinyomtatod, aláírod, utána visszaszkenneled, és a nyomtatón azt mondod, hogy te ezt faxolni akarod. Na most viszont ezt a te nevedben fogja a fax készülék elküldeni, magyarul neked a te corporate ID-d, a credential-ed egyebek megvan. Ha ezt valaki a nyomtatóról lemásolja, vagy megnézi, mert hogy ezek általában nem feltétlenül védett és titkos dolgok, most ezt nem azért mondom, mert hogy utána olvastam, ez azért mondom, mert telepítettem ilyet.
Ezt kivételesen tapasztalatból mondod.
Ezt kivételesen elég sok pénzem van benne, hogy ezt tapasztalatban mondjam. Igen, tehát hogy én telepítettem ilyeneket, és sajnos ez tényleg így volt, hogy alapvetően azt úgy lehetett dumpolni, hogy nem szégyelted. és onnantól kezdve meg van egy teljes bejelölted a cég a kontjaiba, doményába, tehát hogy az elég. Mondjuk nyilván ez előtt x évvel volt, tehát lehet az a változott.
Igen, ezzel fejlődünk, de új hibákat követünk el, igen, amit látod, igen. A hír is arról szólt, hogy mennyi sérülékenység van benne a dologban.
Úgyhogy ez is érdemes figyelni, a nyomtatók azok érdekes állatfajok.
Te ez a nyomtatós dolog, ez annyira mainstream, hogy ez szerintem még a Mr. Robotban is volt, nem?
Fú, nem tudom, én azt nem követem.
Én
megnéztem az első, azt talán még élveztem is az első évadot.
Aha.
A második évad az én nagyon lehozott az életről, és a harmadik nem hozott vissza, úgyhogy én ezt elengedtem.
Én képtelen vagyok azt végignézni.
Imádom a csávot, szerintem nagyon jó színész, de
valahogy nem... És a Freddie Mercury is dologra gondolsz?
Hát arra is, de amúgy meg a Mr. Holtba is jól játszott.
Jó, igazad van, jól játszott.
Hogy színészként nagyon jó, csak nem tudom, nekem ez a rockfüggő, elvont, totálisan. Teljesen skizofrén.
Annyira kár egyébként, hogy egy ilyen történetre aggattak rá ennyi okos dolgot.
Igen, tehát engem ez zavar, hogy tehát oké, megértem azt, hogy valahogy el kell adni a hekkelést, tehát azt nem tud beülni egy tévéhez csak úgy önmagában, mert unalmas. Tehát most az, hogy pütyög, az unalmas. Rá kell fűzni valamire. A game sztorik általában ilyen szempontból gagyi, mert akkor azt hagyjuk már. Ez ilyen szempontból jó, hogy van mellette egy ilyen nagyon elvont, nem tudom, pszichiátriai vonal, csak hogy szerintem túltolták.
Ez a pszichiátriai vonal, ez engem rohadtul idegesít. Ez annyira sztereotíp, annyira kiábrándító, és annyira unalmas volt számomra, hogy... hagyjuk már. Na mindegy, lényegtelen, nem a Mr. Robotról akarunk beszélni, hanem, várjál, kicsi színes, freestyle-ban nyomjuk most, tudod, és most kap szívszélütést. Láttad, hogy az Apple 1 milliót ad a Bug Bounty-n?
Nem, ezt nem láttam.
Nem mondod, hogy nem láttad. Bejelentették az új Bug Bounty programjukat, és ezt most teljesen freestyle-ben nyomom, mert csak félszemmel olvastam a hírt, abban biztam, hogy ezt te biztos, hogy átrágtad meg
kétszer. És sonozba se tetted be.
Nem, azért mondom, totál freestyle-ben nyomjuk.
De befogod.
Egyszer biztos. Jövő héten megbeszéljük. De nem, ha megnyomod az iPhone-jukat, $1 millió.
Büntetés?
$1 millió börtön. Magyarországon. Nem, izé. Nem, állítólag annyit fizetnek érte, hogyha meg tudod rendesen nyomni. Ugyebár ezt mindig szoktunk erről beszélni, hogy milyen minősége van egy exploitnak, hogy mik a határai, hogy meddig jutsz el vele, mennyire használható, mennyire valóságos a dolog. Feltételezem ezt az $1 millió a valódi, tényleg jól működő király exploitokért adják. Hogyha iPhone-t megnyomod, nem tudom pontosan mi a cél, szerintem a root lesz a cél, hogy mondjuk hálózat, tehát kívülről bejössz, és a végén root vagy. Tehát ezért az $1 millió jár. Jelzem azért, ez nem egy egyszerű feladat, és nem az iPhone miatt, hanem ez így önmagában egy nehéz dolog. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt valaha el fogja valaki vinni. Lehet, hogy ma még nem olvastam a híreket. Lehet, hogy
többen vittek el, amúgy.
De mi egy, mármint, hogy maga a feat-et, mármint, hogy maga ezt a feladatot, vagy a...
Volt több ilyen verseny, vagy hát ilyen javító szándékú verseny, hogy több készüléket, akár MacBookok, akár Windowsos gépek, stb., és mobil eszközökre is, hogy mit tudom én, az Android oprendszer, stb., és akkor egymást. Tehát mindenki kiválasztotta magának, hogy mivel szeretne foglalkozni, melyikkel.
Ez a Pantón volt, nem?
Nem tudom, fogalmam sincs. De olvastam, hogy nagyon sokáig az Apple viszonylag jól tartotta magát, majd nevetségesen szarátolta, tehát hogy volt egy időszak, amikor így kb. Tényleg ez a beült a csávó, elhelyezkedett a széken, majd feltett a kezét, hogy akkor kérem a...
Kész vagyok!
Done! és akkor utána megint eléggé ráestek így az IT biztonság, tehát a biztonság része, aztán most nem tudom éppen hol tartanak amúgy.
Most annyira magabiztosak, hogy $1 milliót ajánlanak. Egyébként van
vagy
egy...
ilyen sok pénzük van.
Az biztos, hogy sok pénzük van. Egyébként van egy egész táblázat, hogy mi mennyit ér, meg mit tudom én mi. Tehát most új Bug Bounty programot indítottak, és $1 millió a csúcs.
Értem. És a Black Market-en is van egy táblázat, hogy mi mennyit ér.
Egyébként a Black Market-ekkel, illetve az NSA-ekkel versenyezniük, hát nem feltétlenül az NSA, de a hárombetűs szolgálatokkal. Nem tudom, hogy nekik mennyit érne egy exploit. Ez megint egy nagyon érdekes
egy backdoor az iPhone-on, annál a cégnél, aki azt mondta, hogy nem adja ki az NSA-nek semmilyen körülmények
között. Lehet, hogy $1 millió megérne nekik.
Szerintem többet is. Meg nekik van is miből.
Ez egyébként egy nagyon jó kapcsolódó gondolat a hamarosan érkező Stuxnetes témához. Ugyebár ott is olyan exploitok voltak, amik világot rengettek.
Ja, amíg fel kéne készülnöm. Mondjuk minek? Bemegyek, sziasztok, ez itt a hack és lángos Stuxnet, és akkor a két vendég meg...
Do it, please, please kiss, tudod így.
Ja. And now
és
kiss.
És, na,
igen. És ezt kivágom.
Hát miért fiúk? Tök mindegy.
Ja, haladjunk tovább az exploitok vizén, vagy tengerén. A következő hír az, amit szintén nagyon kedvelek. Most minden hírt nagyon kedvelek, inkább azért, mert elolvastam őket.
De egyébként, amikor elolvasod őket, akkor elkezded őket kedvelni.
Nem, van, amit nem kedvelek. Tehát, hogy volt például az, amit így félrehúztam, hogy ez nagyon érdekes cím alapján, de elkezdtem átolvasni, és rájöttem, hogy nem, én kötőszavakat se. Tehát én a reklámokat kezdtem olvasni hírben, azokat megértettem.
Egyébként vigyázzam el, a Hacker News-on egyre több a hír, amit a múltkor is hoztam, egyszer a reklám hírt. Most megint találtam, hogy most nem hoztam el, mindenki megnyugodhat. El sem olvastam, most már kiszúrtam rögtön. Hagytam is a francba. De egyre több a reklám hír, és ez annyira szomorú egyébként. Na mindegy.
Meg kell élni valamiből.
Na, mi a kedvenc híred?
Ez is volt Telegramon, bár mi nem volt, hiszen most 2-3 métig nem vettünk fel, szóval nem voltunk aktuálisak. De ez a 40, több mint 40 driver, amivel a hackerek tudnak egy perzisztens, vagy egy maradandó backdoort tenni a Windows-os PC-kbe.
Ez nagyon szomorú egyébként.
Hát ez nagyon szomorú és nagyon érdekes tekintve, hogy nem kisgyártokat érint. Tehát a teljes lista, illetve nem a teljes, mert a teljes nem közölték, de egy olyan lista, mint az AMI, tehát az American Megatrends International, ASRock, ASUS Tech, ATI, vagyis most már AMD, BIOS-tár, tehát hogy nem ugye BIOS-okat főleg, meg firmware-eket ír, Gigabyte, Huawei, Intel, MSI, Nvidia, tehát igazán minden, ami kb. Nagy, és a cikkben azt is leírják, hogy van 3 olyan gyártó, ahol még nem teszik nyilvánossá, mert hogy ott még nem biztos, hogy be van foltozva, vagy készen állnak rá. De a lényeg az, hogy most kéne egy tapasztalt hardware közeli kolléga, úgyhogy ezt át is adnám a szót Ninjának. Ez nagyon érdekes volt, amit így mondtál, úgyhogy megpróbálom ezt egy emberi nyelvvel lefordítani, hát ha valaki így a gépi kódú mély tudást nem érti. Tehát az a lényeg, hogy az op-rendszerek azok úgy működnek, illetve a számítógépek, hogy vannak különböző szintjei a jogosultságnak. Ugye van a user oldali, ami a leginkább be van határolva, mert a userek azok nem értenek hozzá. Tehát, hogyha valaki userként vagy user jogosultsággal működik az op-rendszeren, mindegy, hogy ő admin vagy nem admin, ő viszonylag egy bekategorizált valaki. Aztán, hogyha egyre lejjebb megyünk, akkor van az a szint, ami a mag, tehát ahol a kernel van, az az op-rendszernek a lelke, a mindene, tehát hogy ott tud a leginkább és a leggyorsabban kommunikálni mindenféle megszakítások nélkül, bár ez nem igaz, tehát nyilván megszakítások útján, de így tud a hardware közellel, tehát a hardware-rel beszélgetni. Ha azt nézzük, akkor az itteni jogosultság az, ami a, hát kb. Ott nem az Isten vagy, hanem az Istenek Istenének az Istene.
Hát ott hozzáférsz a
és annak az apja. Tehát, hogy ott konkrétan tudsz a hardware-rel beszélgetni közvetlenül, bárkit megszorítasz kérdés nélkül, na és egy ilyen backdoor találtak, tehát egy ilyen jogosultsággal léptél föl. Ha te malware gyártó vagy, akkor nem kell azzal fáradozzál, hogy te a payloadba beleteszed a saját kódjaidat és malware telepítesz, egyszerűen csak bemész a géphez, körülnézel, hogy van ezek közül a gyártók közül valaki ott.
Keresel egy drivert.
Keresel egy drivert, és azt mondod, hogy hát akkor én kihasználom őt. És már is user szintről bementél azonnal kernel szintre, és bármit megtehet.
Kik találta? Ez angol cybersecurity tudósok volt?
Brit
tudósok.
Igazából a találat az nem is annyira feltétlen ilyen, tehát én még nem hallottam róla, az Eclipsium, ők firmware-elés és hardware security-val foglalkoznak, tehát gondolom így erre specializálódtak. Nem feltétlen a neves checkpoint is. És azt mondták, hogy így drop the bomb.
Erős egyébként.
Hát amúgy nagyon. Tehát,
de csak azokat a dolgokat hozták nyilvánosságra, amik már patch-elve vannak, gondolom.
Igen, tehát van egy lista az összes eszközről, driverről, hogy mi az, ami érintett, alapvetően szerintem bármi, és ami érdekes az egészben, hogy Tehát ugye mi az első védelmi vonalunk, vagy mi az első ajánlás, ne telepíts olyan drivert, ami nincs a Microsoft által aláírva. Na, az a jó, hogy ez mindegyik alá van.
Nyílt.
Tehát, hogy alapvetően a Microsoft nem találta meg ezekben a bugot, ami most nem, nyilván nem szeretném ekézni, mert esélyük nem volt szerintem ezt megtalálni.
Nem, hát ezek olyan dolgok, amikre ugye, ehhez kell a community, ehhez kell egy bolygó, ennyi emberrel, ahol van, aki ezekkel foglalkozik. Tehát...
Ja. A cikk megjelenése idejében az Intel és a Huawei volt, aki azt mondta, hogy igen, pecseltük, tudjuk, köszönjük. Csak a mihez tartás véget.
Intentől elvártuk, Huawei-t meg megdicsérjük.
Team Sengának mínusz egy pont, és a Huawei-ben továbbra sincs.
Lehet, hogy szándékosan volt benne.
Lehet.
Lehet, hogy az Intelben is szándékos. És most megtalálták, lebuktak.
Ja, szóval, hogy igazából ők ketten már jelezték, hogy ezt javították, a többiek azok még gondolom rajta vannak az ügyön. Úgyhogy amikor jön legújabb frissítés, akkor érdemes afelé tenni.
A drivereket frissít. Egyébként nagyon sok cégnél most ilyen nagy driver azért rollout volt. Én ezt láttam, hogy volt ahol, mit tudom én, ilyen gigás driver pakokat rolloutoltak.
Én a Lenovo-n kaptam egy másfél gigás
pakot. Igen? Na, véletlen?
Hát nem, nyilván. Ja. Úgyhogy izgi. Panaszkodtál, hogy nincs Snowden-es hírünk, és nem tudunk Snowden-ről nagyon régóta. Hát szerintem lehallgat Snowden is minket, mert hogy elvileg ebben a hónapban fog megjelenni a Permanent Record című könyve, ami a memoárjai.
A memoárjai. De neki biztos, neki már volt könyve?
Nem, róla írtak, vagy vele csináltak riportot, és abból írtak könyvet, de ezt most ő írta meg.
De valamit csinálni
hát a tévészereplésekből nem lehet megélni.
Hát nem.
Úgyhogy szerintem érdekes lesz, tehát engem érdekelni fog, hogy ő mit ír meg, és hogy mikre gondolhat, meg mikről írt, meg ő hogy látta ezt, bár szerintem ez eléggé el van túlozva. Illetve a másik, hogy nekem kicsit ilyen, nem tudom, visszatetsző az, bár lehet csak azért, mert nem vagyok egy Snowden hívő, hogy életében adta ki az emlékiratait, tehát ezt nem így szokták általában, hanem...
Hát, hogy tud már valamit.
Lehet, hogy már nem ilyen.
Mire kijön, addigra már régen antolták. De őt most üldözik egyébként, én most biztos, hogy, tehát hogyha most ő amerikai földre lépne, akkor szerintem menne az izé.
Hát szerintem, hogyha ő amerikai földre lépne, akkor már nem lépne amerikai földre. Tehát, hogy
már a lábam nem érni az amerikai földet.
Szerintem őt eléggé üldözik.
Én is úgy emlékszem, hogy ő nem kapott ilyen bűnbocsánatot, meg izé, tehát nem volt az, hogy három mi atyánk, és akkor rendben vagyunk.
Nem hiszem, hogy ilyenről szó volt. Ja, van egy ilyen horgászos hír is, egy nagy halról, egy nagy hackről.
Egy nagy hackről? Milyen nagy hackről?
The Great Hack.
Ja, ezt behúztad ide, elbeszéljünk róla. Van egy Netflixes film, ami a Cambridge Analytica-ról szól, és a The Great Hack lett a címe, és én ezt megnéztem, és akartam róla beszélni, aztán elbizonytalanodtam, hogy akarunk erről mi beszélni, aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezt egyszer át kéne beszélni egy VIP adásban, hasonlóképpen, mint a Stuxnetet. Az egy dolog, hogy mi elintéztük a Cambridge Analytica-t egy ilyen 10 perc alatt, de a Netflix erről lehúzott egy két órás dokumentumfilmet, ahol meghívták de interjút készítettek azokkal az emberekkel, akik leakelték az adatot, mert ugye befelálltak, hogy ez és ez történik a Cambridge Analytica-nál, és hát ők voltak a whistleblowerek, fordítsd le magyarra, és hát érdekes érzelmeim vannak ezzel a dokumentumfilmmel kapcsolatban. Az, hogy hogyan történt ez a dolog, az pontosan körülbelül két mondatban intézték el. És onnantól kezdve ment a gondolkodás és a vekkengés azon, hogy akkor most mi lesz, meg kit fogunk elítélni, meg mit tudom én. Úgy érzem, hogy átléptek a lényegen, és nem azzal foglalkoztak, amivel kellett volna. Jó, nyilván hümögtünk azon a privacy-n, meg a nem tudom min, de szerintem nagyon rossz oldalról fogták. Mert ott voltak fönnakadva, hogy ez micsoda manipuláció volt ez a dolog. És akkor így eszembe jutott, hogy ja igen, mert a politikai kampányok azok sosem a manipulációról szóltak, már a középkor óta, vagy nem tudom mióta, amióta valaha is volt kampány, vagy választás, vagy, ez, vagy ennek a dolognak, tehát még soha nem volt olyan, hogy valakiről hamis híreket terjesztettünk az ellenfelemről, tehát ilyen még soha nem történt meg, vagy az, hogy minden lehetőséget bevetek arra, hogy azokat az embereket meggyőzzem, akik bizonytalanok, mert ugyebár itt ez történt, hogy meg tudták célozni azokat az embereket, az egy dolog, hogy egy hiba által történt ez a dolog, de hogy ezzel most mennyire fel vagyunk háborodva, és teljesen, tehát magának a tényen, azon én is fel vagyok háborodva, de szerintem nagyon rossz oldalról fogják meg ezt a dolgot. Nyilván egy olyan oldalról kezdték ebből ködni, ami a lakosságot, a nem szakma, nem azt mondom, hogy szakma, mert ez milyen szakma, ez privacy, ez nem is tudom konkrét szakmához kötni, de őket ez valószínűleg ezt így jobban érdekli, de szerintem itt tényleg a Facebook és az ő hibája, és az ő hibájának a kihatása, ami érdekes, de nem tudnék igazából senki cselítélni. De mondjuk ez nem igaz, mert ők visszaéltek egy hibával. Szürke zóna. Szerintem ez szürke zóna. Azt láttuk, hogy mindenképpen tud ez a Cambridge Analytica-s történet, illetve a social media, mint fegyver működni. És egyébként be is kategorizálták tudomásom szerint a social médiát, mint kiberfegyvert.
Ne.
De mondjuk erről Szenga tudna majd többet mesélni. De ezt majd egyszer megkérdezzük tőle. Na mindegy, szóval van ez a Great Hack a Netflixen, akit érdekel és van előfizetése, az nézze meg, de ajánlom, hogy tehát figyeljétek, amikor beszélnek arról, hogy mi történt. Tehát ez körülbelül, ez egy két mondatban így. Nagyon szépek az effektek egyébként, így jönnek az adatok, meg ilyen hullanak szét a házak, így adat darabkákra, tehát ez nagyon látványos lett, de egyébként az összes többi az engem körülbelül totálisan hidegen hagy, hogy akkor most kit ítélünk-e, meg kit nem ítélünk-e, meg mit tudom, mindegy, szóval nézzétek meg. Egyébként érdemes, végre van egy ilyen dolog, de én nekem vannak fenntartásom ezzel a dologgal. Nem azt mondom, hogy rossz lett, én azt mondom, hogy szerintem máshol kéne legyen a hangsúly.
Hol? A Fortnite lawsuit-os hírnél, vagy a Pwnage Adventure-nél?
A Pwnage Adventure-nél legyen a hangsúly. Na, akkor ez egy másik hír egyébként, tehát most akkor van egy vágás, volt egy szignál, mindenki képzelje el magának, mert hogy tuti nem lesz vágva. Most mindenki dudolja el magába valami. Következő hírünk. Képzeld el, véletlenül találtam, volt valaki olyan jó fej ezen a bolygón, és írt egy MMO játékot, egy szervert és egy klienst hozzá, ami Windowson is és Linuxon is fut, és szándékosan sérülékeny. Aki benne van a pentesztelős, illetve security-s világban, az tudja, hogy van nagyon sok olyan webapplikáció, webshop, stb., amit security-sek írtak annak érdekében, hogy oktassák azt, hogy hogyan kell, mit tudom én, SQL injection-t, cross-site scripting-et, meg ezeket a sérülékenységet megtalálni. Ezt hogy elkezd magyarul, ez ilyen állatorvosi ló? Vagy mi ez?
Igen, igen, igen.
Na, tehát egy ilyen állatorvosi ló, amin be lehet mutatni a sérülékenységeket. És ugyebár van egy ilyen nagyon nagy része a világnak, a játékipar, ahol vannak ezek az MMORPG játékok, ahol nagyon sokáig, nagyon sokszor jöttek ki sérülékeny kliensek, sérülékeny szerverek. Ugyebár mindenki ismeri ezeket a történeteket, amikor aranyat lehetett másolni, itemeket lehetett dupolni, wallhack, gyors mozgás, teleportálást, amiket így a játékokból ismerünk. Na, ezek úgy történnek meg, ugyebár, hogy valaki programozási hibákat vét, vagy valaki megtalálja ezeket a hibákat, és kihasználja ezeket a hibákat. Na, és valaki írt egy teljes játékot, vannak benne küldetések, lehet benne karaktert kreálni, vannak benne fegyverek, vannak benne varázslatok, és a játéknak az a lényege, hogy meg kell találni nem tudom hány, tehát ezeket a sérülékenységeket meg kell találni benne, és ki kell őket használni. És otthon tudod magadnak telepíteni a szerver részét, és a kliens részével be tudsz jelentkezni a játékba, tudsz vele játszani. Jó, hát ezzel mindenki képzelje el, tehát ennek az a lényeg ennek a játéknak, hogy a security részét megtanuljuk, tehát nem a játék része a lényeg, de úgy egyébként működik. Tehát tudsz NPC-kkel beszélgetni, itemeket fölvenni, questeket teljesíteni, tehát ez mind-mind működik, csak úgy mellette mondjuk meg tudod találni azt, hogy hogyan tudsz mondjuk teleportálni, hogy hogyan tudsz itemeket másolni, stb. És van hozzá egyébként, van hozzá egyébként leírás is, tehát például YouTube-on volt egy srác, aki YouTube-on végig tolt ezt az egész dolgot. És baromi érdekes. Ezt mindenkinek ajánlom, aki szeret. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, ez a gamification, hogy játszva tanulunk iszonyatosan, borzasztóan, rettenetesen hasznos dolgokat. Tehát nem tudom elmondani azt, hogy ez mennyire okos, és mennyire ügyes, és mennyire hasznos dolog. Egyrészt egy ilyen játszótér, amit bárki otthon magának fel tud húzni, és meg tud tanulni olyan dolgokat, amikkel esetleg később még akár pénzt is tud keresni, esetleg nem keveset. Na képzeld el, mondjuk találsz egy ilyen sérülékenységet, mert úgy egy nagy MMORPG játékban. Jó, nyilván bannolni fog. De lehet, hogy... Tehát két lehetőség van, vagy kihasználod, és elkezdesz belőle feketén pénzt csinálni, vagy mondjuk jelented nekik, és akkor kapsz valami bug bounty-t, hogy izé, hogy...
Vagy ja, egy arany unikornist.
De igen, de képzeld el, nem is tudom, melyik játék volt az, amelyiket teljesen gajra vágtak azzal, hogy találtak benne egy arany csináló exploitot, és gyakorlatilag a teljes gazdaságát a játéknak dobhatták ki, mert az arany teljesen elértéktelenedett, mert annyi aranyat csináltak a játékosokat, nem ennyit akartak.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, illetve nagyon fontos téma, aki nem ismerni az MMORPG-ket, hogy ott többen játszanak együtt.
Sokan, igen.
Tehát ilyen masszív multiplayer valami.
Masszív multiplayer, ennek ugyebár több fajtája is van, nem feltétlenül RPG.
Így van. The whole playing game, amúgy. És hogy egy nagyon fontos rész a gazdaság. Tehát, hogy ez nem csak úgy működik, hogy mész és hentelsz és buta dolgokat csinálsz, hanem ennek nagyon érdekes gazdasági vonala is van. Tehát, hogy amit, tehát azzal tartják meg neked az úgymond érdeklődésedet, hogy olyan tárgyakat tudsz megtalálni, vagy összeszedni, amit aztán el lehet adni. De hogyha nincs érték a pénznek,
valódi pénz, és most már, mely ugyebár egyre jobban fonódik össze azzal, hogy a valódi pénzvilággal is, tehát nem csak a játékon belüli gazdaság, hanem ugyebár kifelé, tehát tudsz játékban vásárolni valódi pénzért dolgokat, amiket aztán tovább tudsz adni, és egy idő után már a World of Warcraftban is lehet valódi pénzt forgatni a WoW tokennel, vagy nem tudom mi az összelenel, régen nem játszottam, de tudod, tudsz játékidőt venni valódi pénzért, ezt be tudod rakni a játékon belül az aukciós házba, és ezt meg tudják venni mások. És ennek az egész dolognak van árfolyama. Na lényegtelen. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ezen a játékon keresztül meg lehet tanulni a technikákat, illetve azokat a skillek, alapskilleket, amik egy ilyen játéknak a teszteléséhez, illetve a sérülékenységnek a felderítéséhez hasznos lehet. Úgyhogy eszméletlenül hasznos. És megnéztem egyébként a YouTube videót, mert azzal kezdődik ez a sorozat, hogy a srác így elkezd vele játszani, hogy megnézze, hogy ugyebár mi van a játékban, és amikor tudod, hogy mi van a játékban, akkor el lehet kezdeni böködni. És ugye azzal kezdődik, hogy megnézi, mi van a játék, és egy teljesen valid játék. Tehát persze szarul néz ki, meg nem, annyira nem jó, de lehet, tehát mindent lehet benne, amit úgy általában lehet csinálni egy ilyen MMORPG-ben.
Érdekes, lehet, hogy megnézem valamikor.
Hosszú, de maga az elképzelés nagyon jó pofa. Tehát én azon gondolkodtam, hogy én ezt végigjátszom, mert ugye egyébként ez egy ilyen, tehát ez bináris exploitálás. Ez nem csak itt hasznos, ez nagyon sok helyen hasznos. De itt nagyon, nagyon kellemesen játszva meg lehet tanulni ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem tudom eléggé ajánlani. Tehát ez annyira zseniális, hogy nekem ez a kedvenc hírem erre a hónapra.
Nem tudom, még hó eleje van.
Egyébként ez nem tudom, ez nem egy új dolog egyébként, ez van egy ideje, csak valahogy nem láttam.
Nekem ismerős így a neve, és szerintem ezt valaki ajánlotta nekem egy játékos podcastben. De lehet, hogy ez nem ez volt, nem tudom.
Szerintem az a Porn Adventure volt.
Nem.
De először azt hittem.
Nem, az is valami póni volt, és azt mondta az ottani, tehát abban a podcastban azt mondták, hogy nem mond róla semmit, nézd meg, vagy vedd meg. De lesz, lehet, nem ez volt.
Nem, ez ingyenes. Ez ingyenes, ez mindenki letöltheti.
Ja, na. Haladjunk tovább. Akarsz-e még másról beszélni? Másfél órája veszünk fel.
Másfél órája?
Három hír van még a végén. Fortnite lawsuit és a FaceApp.
A FaceAppot. Nagyon gyorsan elmondom a FaceAppot, mert igazából nincs semmi. Tehát mindenki kapaszkodja, nem történt semmi. Ugyebár múlt héten beszéltünk arról, hogy volt a FaceApp, és hogy nem történt semmilyen hatalmas dolog. Na most azért találtak, tehát ez megint csak visszatérünk oda, hogy aki keres, az talál. Van egy olyan probléma a FaceApp-al, illetve felütötte a fejét, illetve megtalálták, hogy amikor Facebook bejelentkezést használsz. A FaceAppot sokféleképpen lehet használni. Aki nem tudja, ez a FaceApp, ez az a applikáció, amivel tudtad magad öregíteni. Tehát ez a fényképet beküldted, feltöltötted az ő szerverükre, az ő mesterséges intelligencia megöregítette a fényképedet, és visszaküldte neked. És ez volt Androidon, iOS-en, Facebookon belül, mint applikáció.
Facebook app.
Tehát igazából mindenhol. És iszonyatosan népszerű lett, körülbelül a Google Store-t is ledoszoltak, körülbelül annyian töltötték le. És ez egy orosz cég, úgy by the way, de ne legyünk rasszisták. És ugye már ez az a kérdés volt, hogy amikor feltöltöd a képedet, akkor abban a pillanatban a te képed az ő tulajdonukká válik. És a te képeiddel azt csinálhatnak, amit akarnak, felhasználhatják, akár promóciós materiál, tehát az már nem te vagy az a kép, az ő képük. Tehát amit kiadtál a kezedből. Körülbelül így volt megfogalmazva az ő eulájuk, az aulájukban lévő eula, és ez azért nem tetszett annyira az embereknek, és
annak a kettőnek, aki elolvasta.
Nem, hát nyilván most a mai világban azért már most már sokan vagyunk, akik ezeket a dolgokat elolvasom, mondjuk én nem tudok olvasni, de ez egy másik téma. A lényeg az az, hogy ez így már alapból nem tetszed, de hát ezek a játékszabályok, amiket ők kitaláltak, ezt vagy elfogadod, vagy nem fogadod el, tehát ez rajtad múlik igazából. Viszont amit találtak és nem tetszett az embereknek, az az volt, hogy amikor a Facebook accountoddal léptél be, mert többféleképpen is be lehetett lépni, és a Facebook az egy opció volt, amit lehetett használni, mert hát kinek nincs Facebook accountja, miért ne használnád a Facebook accountodat, mint belépést. Ugyebár itt is vannak jogosultságok, és a jogosultságok között fel volt sorolva az, hogy ez az applikáció hozzáférhet az ismerős listádhoz. Na most itt jött a kérdés, hogy az a applikáció, ami az arra hivatott, hogy téged megöregítsen, miért akar hozzáférni a barátaidnak a listájához. És jött is a válasz azért, mert van egy feature, ami kapaszkodj, úgy hívják, hogy social stylist, ami nincs benne jelenleg az applikáció.
Jó, hogy csak majd valamikor talán.
Nem, volt állítólag, volt, ja. De nem lesz már. És a social stylistnek az volt a lényege, hogy meg tudtál hívni a barátokat a képekhez, amiket csináltál, és ők tudtak szavazni. Egy nagyon fontos funkció egyébként. És ehhez kellett, de majd hamarosan kiveszik ezt a jogosultság kérést, mert ők ezt egyébként se akarják. Ezt egyébként a CEO-juk mondta, nem tudom, orosz nevű bácsi, és úgyhogy ezt ki fogják venni. De azért a tuti kedvét addig még hozzáférnek, de hát ez van. Úgyhogy igazából tehát továbbra se történt olyan gigantikusan borzasztó dolog, mint hogy, mert volt egy olyan rémhír egyébként, hogy lelopja az összes fényképedet. De ez kiderült, hogy ez nem igaz. Megnézték jobban, nem történik ilyen.
Amit te beküldesz az.
Csak amit te beküldesz, nekik az elég. Nekik az halálosan elég, amit te beküldesz nekik, azzal ők megelégednek. Úgyhogy ez volt a FaceApp-nak a talán szerintem a levezet. Szerintem ez az őrület, ez körülbelül, mint a fidget spinnek, most már kezd lassan szerintem elhalni. Úgyhogy sikerült egész jól megcsináljuk ezt a dolgot.
Ja. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is elkísértetek minket. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Szevasztok!